Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből olvasom. Igen, az efézusi gyülekezethez írott levélből. A 6. fejezet 21. versétől a 24. versig. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja a szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Post-scriptum, utóirat, azért nevetnek, mert többen, akik nem voltak itt, mert bejelentettem december végén, hogy a február vagy márciusban kezdett efézusi levélről szóló sorozatot befejeztük. De aztán azt gondoltam, hogy még erről a 4 versről egy fél évet fogunk beszélni. Ha valaki figyelt, akkor az utolsó igehirdetésben utaltam én arra, hogy lesz még egy utóirat, egy post-scriptum. Hiszen ezek a sorok, amiket most felolvastam, az efézusi levélnek a részét alkotják, de a nagyívű tanítás, a nagykorú gyülekezetről, Isten új társadalmáról, amit hallottunk, lezárult. Itt már nem erről beszél az apostol, aki óriási magasságokat járt be, amint Istennek arról a munkájáról beszélt, hogy Krisztusban egy új emberiséget, egy új társadalmat teremtett magának ez az egyház, ami beszélt arról, hogy hogyan növekszik ez fel érett felnőtt korra, amit mi is próbálunk járni részben a tanítványság iskolájával és ezekkel a kurzusokkal, amiket most is meghirdettünk. Felmutatta Pál apostol azt, hogy mit jelent méltóan élni ehhez az elhíváshoz, majd megerősített bennünket abban, hogy álljunk meg a harcban, a gonosszal szembeni harcban. Mi van még hátra? Semmi különös. Egy pár személyes közlés, és mint minden levelében az apostolnak az elbúcsúzás. Hasonló a más leveleihez, az apostol személyes megjegyzésekkel, majd áldásmondással zárja a sorait. Mindez post-scriptum, így neveztem el, bár a levél része, de értjük, utóirat. Kicsit olyan ez, mint amikor tömegek mennek meghallgatni egy csodálatos előadóművészt, talán itt a karácsonyi időszakban többeknek volt lehetősége akár egy színházi előadásra, akár egy koncertre elmenni, és találkozik valami olyan előadóval, aki mindent beletett az előadásba, aki képessége, energiája, legjavát adta, majd az előadás után még elmegy az öltözőbe, pár szóval eligazítja a hangosítókat, elmondja a menedzserének, hogy másnap pihenni fog, üdvözöl néhány ismerőst, és távozik. Nem nagy dolog, ez már nem olyan fontos. Mondják mindazok, akiket egészen magával ragadott a koncert szépsége, vagy a színházi előadás sodrása. Ez már post-scriptum, utóirat. De aki találkozott már nagy művésszel az öltözőben, az tudja, hogy ez a pillanat nem is annyira jelentéktelen. Mert lehet, hogy óriási csalódást okoz, mert kiderül, hogy az egészen különös művész, akiből a színpadon szinte mennyei szeretet áradt, vagy aki csodálatos képességeivel egészen elbűvölt bennünket, post-scriptum, büszke, közömbös, érdektelen. És ez a viselkedés abban a pillanatban hitelteleníti azt a csodálatos élményt, aminek a tanúi voltunk. De az is lehet, hogy éppen az ellenkezője történik, és az öltözőben egy nyílt szívű, érdeklődő, bennünket is emberszámba vevő sztárral találjuk magunkat szemben, és azon csodálkozunk el, hogy egy ilyen nagy ember hogy lehet ennyire alázatos, hogy lehet ennyire, itt tudok mondani, hogy lehet ennyire normális, hogy lehet ennyire hétköznapi ember. És ezáltal az egész előadás még értékesebb lesz számunkra. Tekintsünk így most az efézusi levél záró soraira. Hogyan látjuk magunk előtt az apostolt post-scriptum? Mi foglalkoztatja? Mi motiválja? Mit tesz? Mi jön a nagy előadás, azaz a csodálatos teológiai mélységek és magasságok kifejtése után? Mi a jelentősége annak, amiről itt intézkedik? És ezeket a kérdéseket egy kicsit el is helyezhetjük a mi ma reggeli kontextusunkban. Mi jön számunkra az ünnepek után? Mit hoznak a hétköznapok? Mit hoznak a mindennapok? A választ a szakasz egyetlen kifejezéséből kiindulva keressük. Pál egy áldással zárja a sorait. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Mit jelent az el nem múló szeretet? Ez a Jézus iránti lángoló szeretet, amiről Pál végén beszél, a mindennapokban. Ott és akkor, ahol és amikor nem a rivalda fényben vagyunk, hanem fogalmazzunk így, az öltözőben, a mindennapokban, amikor vége van a csúcs időszaknak. Hogyan szerethetjük Jézust el nem múló szeretettel, post-scriptum, az öltözőben, a mindennapokban, a hétköznapokban, az ünnep után? Három dologról beszélek ennek az igének a kapcsán. Az első, hogy lássuk, mi az el nem múló szeretetnek a tévútja, amikor Jézust és a valóságot elválasztjuk. Aztán másodszor lássuk, hogy milyennek az el nem múló szeretetnek a lényege, amikor Jézust és a valóságot összekapcsoljuk. És harmadszor, milyennek a lehetősége a valóságos Jézus valóságos szeretete. Szóval mi az el nem múló szeretet tévútja? Mi történik az előadás után? Minek a helye az öltöző? Mondjuk ki, mindennapiság. Hétköznapiság, rendetlenség, problémák, zűrzavar, ez a valóság. Kinek nem ez a valóság? Ez a valóság. Az apostol nem a levegőben lóg. Azért írja ezt itt és más leveleinek és a végén hasonlókat, mert kapcsolatai vannak, ügyeket intéz, híreket küld, híreket vesz, konkrét személyekről, konkrét helyzetekben gondolkodik. Ennek a részleteit kicsit később bemutatom még, de most elég, ha csak arra figyelünk, hogy az az apostol, aki egy hihetetlenül nagyívű, dicsőséges igehirdetést írt le, beszéltünk arról, hogy ez szóbeli, ezt felolvasták, ez egy igehirdetés. A végén, a levél végén egészen emberi, egészen közönséges, pásztori figyelemmel van jelen. Az el nem múló szeretet, amelyel szereti Jézust, mindebben megjelenik. Miért fontos ezt látnunk? Miért olyan fontos, hogy mi történik post-scriptum az öltözőben? Ma reggel nekünk. Azért, mert Jézus követőit fenyegeti az a veszély, hogy ennek az el nem múló szeretetnek a megélését inkább helyezzük a színpadra, mint az öltözőbe, nem? A színpadom, de itt váltsunk egy képet, használjuk ezt is, vagy a remetelakban, mind a kettőnek a közös része az, hogy magány, nincsenek ott, akik az öltözőbe zavarnak, a színpadon, vagy a remetelakban, ahol magunk vagyunk, nem kell a bennünket körülvévő emberek bajaival, tolakodásával, figyelmetlenségével bajlódnunk. Ott egészen magunk lehetünk, és ahol egészen magunk lehetünk, sokszor azt gondoljuk, na ott tudjuk igazán el nem múló szeretettel szeretni Jézust, nem? Ahol semmi nem vonja el a figyelmünket tőle. Hogy vele legyünk, hogy ápoljuk a kapcsolatunkat, hogy egyre mélyebben megéljük az el nem múló szeretet lángolását. Ott van idő csendben lenni, vagy kinek mi a találkozás Jézussal, van lehetősége elmélkedni. Ott akkor van időnk a természetben rácsodálkozni a jelenlétére. Akkor semmi nem zavar be abba, hogy dicsőítsem őt, vagy várakozzak csendben a jelenlétében. De amint oda jön valaki hozzánk az öltözőben, akkor belerondít a mi el nem múló szeretet megélésünkbe, nem? Olyan könnyen bosszusak leszünk, hogy hogyan lehet így nagy művésznek lenni? Azaz, hogyan lehet így Jézust el nem múló szeretettel szeretni? Hogyan lehet így benne növekedni és elmélyülni? Ez a tévút, ennek a tévútnak keresztény spiritualitás, ha így mondom, tévútjának a lényege az, hogy Jézust és a valóságot elválasztja. Ennek két hozzáállásban a testet, az elsőt nevezzük így, erre többször utaltam már, Az elsőt nevezzük így, hogy szuperspiritualitás. Azaz a, annak az a lényege, hogy Jézus ellen múló szeretete, az valahogy mindig ki kell, hogy emelkedjen, felül kell, hogy múlja a mindennapit, az emberit, a valóságost. Jézus ellen múló szeretete nem más, mint amit megélhetsz a színpad vagy a remetelak magányában. És a postscriptum, az öltöző, az mi? Az nyűg. Az hiba a rendszerben. Az nem hagy engem, nem hagy engem a valóság arra, hogy tényleg Jézussal legyek. Úgy akarja sokszor az ember el nem múló szeretettel szeretni Jézust, hogy szűnjön már meg az öltöző rendetlensége, az ott megjelenő emberek zavargása, hagyjanak már békén. És a keresztény ember olyanná tud lenni, észre se veszi, mint azok a sztárok, akiket a színpadról úgy menekítenek ki, hogy véletlenül se szóljon hozzá senki a színpadról a limuzinba, hogy nehogy az öltözőbe történjen valami. És a keresztény ember úgy kezd tudatot gondolkodni, hogy Jézussal csak akkor tudok együtt lenni, ha semmi nem zavar. Ha az egész öltöző valósága az valahogy ki van zárva, akkor igen. Pállal együtt elcsodálkozunk Isten hatalmas kijelentésein, belerendülünk az evangélium dicsőséges igazságába, de vajon követjük ugyanezt a Pált az élet mindennapos forgatagába Jézussal, az ügyes, bajos dolgok világába? Ennek a szuperspiritualitásnak nevezett hozzáállásnak a lényege, hogy Jézust szeretjük, csak a valósággal nem tudunk mit kezdeni. Jézus szeretjük ott és akkor, amikor a valóság ki van zárva, egy gyülekezeti tábor, egy egyhetes csend, egy elvonultam egyedül, és ezek fontos dolgok, nagyon sokszor mondom, nagyon fontos dolgok, sokaknak ezt kéne megtanulni, de most a másik oldalról látjuk ebben az igében, Jézus szeretjük, csak a valóság ne zavarna állandóan bele abba, hogy én szeretni akarom Jézust. Égsz Jézusért, vágysz utána, keresed őt, de ami körülvesz, az akadály. És itt sokszor oda jut el az ember, hogy egyre erősebben tagadja a valóságot. Hogy így után az öltözőt azt a gonosz mesterkedésének tartott. Ha nehézség van, ha probléma van, ha küzdelem van, na ez a gonosz, hogy ne tudjak Jézusra figyelni. Na ez az egyik, amikor Jézust és a valóságot elválasztjuk, zsákutca. A másik ennek, ugyanez a másik oldalról. Ennek a gondolkodásnak a másik oldala a spiritualitás, a Jézussal való élő kapcsolat hiánya, amikor nem foglalkozol azzal, hogy megéljed ezt az el nem múló szeretetet Jézus iránt. Miért? Azért, mert nem tagadod le a valóságot, és tudod, hogy az öltöző az olyan, amilyen. És mivel azt gondolt, hogy az élet jelentős része postscriptum az öltözőben zajlik, ezért kihagyod belőle Jézust, nem is próbálkozol. Ha a szuperspiritualitás tévútja, hogy Jézusra akar koncentrálni a valóság nélkül, akkor ebben az esetben a valóságot akarod megélni, csak éppen Jézus nincs benne. A valóságot éljük meg, dolgozzunk, tegyünk a dolgunkat, hol van ebben Jézus el nem múló szeretete? Emlékezzünk erre, hányszor mondtuk vagy gondoltuk, hogy alapvetően az élethelyzetünk, a pillanatnyi körülményeink lehetetlenné teszik, hogy én most teljes szívvel megéljem a Jézussal való kapcsolatot, teljes szívvel kövessem őt. Gondolkozzunk el, hogy mennyire erős bennünk, hogy vagy a múltba, vagy a jövőbe helyezzük az el nem múló szeretet megélését. Azt mondja, igen, amikor ez egy klasszikus helyzet azok számára, akik a fiatalon, egyetemistaként tényleg komolyan Krisztus követő emberek, és utána eljön az, amikor családot alapítanak, gyerekük születik, és a korábbi lelki élet darabokra hullik, mert kisgyerekek mellett nem lehet úgy élni, mint korábban. Amikor azt mondja az ember, hogy na, amikor még nem voltak kisgyerekeim, akkor még volt kapcsolatom Jézussal, akkor meg tudtam élni, akkor volt időm egyedül és csendben lenni. Vagy amikor még nem kellett ennyit dolgoznom, akkor még tudtam ő hozzájönni. Vagy akkor, amikor még nem voltam beteg, egészséges voltam, akkor tudtam Jézust imádni. Az öltözőből, ahol most vagy, visszanézel a múltba. És mennyiszer gondolkodunk úgy, hogy Na csak ezen legyek túl, most ezt még befejezem, ezen túl vagyok, és majd akkor jön. Majd akkor újra fogok tudni igazán Istenre figyelni, igazán Istennel járni. Az öltözőből előnézünk a jövőbe. Amikor majd ezt a munkát befejeztem, amikor a gyerekeim már nagyobbak lesznek, amikor ennek a kapcsolatnak vége lesz, na akkor majd újra olyan leszek, mint egykor régen voltam. Jézus és a valóság szétválasztása az el nem múló szeretet megélésének a tévútja. Az egyikben Jézus a valóság nélkül, a másikban a valóság Jézus nélkül. Vajon ez a keresztény élet dilemmája? Ez a keresztény spiritualitás mélyen Istennel való megélt valóság dilemmája, hogy vagy el nem múló szeretettel szeretem Jézus, de akkor ki kell menekülnem a valóságból, akkor remetének kell lenni, vagy éljek az öltöző mindennapiságában, de akkor állandóan megszakítva, állandóan megakasztva, állandóan kizökkentve, váratlan helyzetekkel, de akkor felejtsük el a Jézussal való elmélyült kapcsolatot, mert lehetetlen. Tényleg van ez a dilemma? Nézzük, hogy ezt hogyan látja Pál apostol, hogyan éli meg Pál apostol. Mi az el nem múló szeretet a valóságban, amit szétválasztunk akarva akaratlanul sokszor? Hogyan kapcsolódik össze? Pál apostol, aki csodálatos teológiai magasságokban és mélységekben járt, teljesen egyértelmű közvetlenséggel éli meg Isten szeretetét az öltözőben, postscriptum az utolsó versekben. Mit tesz? Ő, aki a gyülekezetet tanította arra, hogy hogyan őrizhetik meg az evangélium egységét szeretetben, ugyanezt meg is teszi a mindennapokban. Azt mondja, azt írja az efézusiaknak, azért, hogy megtudjátok, hogy féltek, hogy mennyit mond el magáról, azt mondja, azért, hogy megtudjátok, hogy mi van velem, és hogyan élek, ez a valóság. Azért, hogy megtudjátok, hogy mi van velem, és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükikosz, egy szolgatásra, akit elküld. Akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek a helyzetünkről, és megvigasztalja a szíveteket. Gondolj egy pillanatra erre, melyik sztár szeretné, hogy a rajongói többet megtudjanak a gyengeségeiről és a nyomorúságáról? Egyik sem, kivéve, ha ezzel valamit meg tud szerezni magának, és ezért kiteszi. De a valóságos életét nem akarja kitenni. Melyik remete számára fontos, hogy tudjanak róla, hogy mi van vele, és ez vigasztalást hozzon annak, akik ismerik őt? Egyiknek sem. Egy remete, az nem foglalkozik azzal, ami az ő kis világán túl van. Pál apostol azonban fontosnak tartja, hogy Tikikusz mindent elmondjon erről, hogy mi van velem, hogyan élek. Ugye tudjuk, hogy börtönben van. Bilincsek, mellette egy római katona őrzik. Hogyan él? Hogyan él egy ember? Hogyan eszik? Hogyan hozzák neki az ételt? Hogyan őrzik? Mit tesz? Hogy mit él át, miközben fogságban van? A mindennapi élet konkrét részletei. És neki fontos, hogy az efézusiak tudjanak róla. Itt van tehát Tükikosz, aki elviszi ezt a levelet, és a saját szavaival fog beszámolni. És végig ezt teszi Pál mindenhol. Levelek mennek, levelek jönnek, követik viszik a hírt a gyülekezetekhez, követek hozzák a hírt. Imádkozik Pál a gyülekezetekért, és kéri, erről beszéltünk múltkor, hogy imádkozzanak ő érte. Mi ez? John Stott jegyzi meg, hogy Pál célja a levelezés, a látogatás és az imádság által, hogy a személyes kapcsolatokat egyre szorosabbra vonja az efézusiakkal. Mert Isten új társadalma, amiről beszélt, az a nagykorú és érett gyülekezet, az nem teológiai elmélet, hanem a szeretett kapcsolatok elmélyítésében mutatkozik meg. És ezért mondja Jézus tanítványoknak halála előtt, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettélek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mi az el nem múló szeretet Jézus iránt? Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Személyes, bensőséges, konkrét, a részletekben megélt, valóságos kapcsolatok. És tudjátok, ez mit jelent? Mindez menthetetlenül az öltözőbe utalja Jézus iránti szeretetünket. Menthetetlenül. Mindez azt jelenti, hogy el lehet menni a színpadra, el lehet menni a remetarakba, kell is megújulni, feltöltődni. De az el nem múló szeretet megélése a mindennapokban történik. Mert a szeretet mindig konkrét, mindig helyi, mindig itt és most, mindig abban a valóságban van, ahol éppen találjuk magunkat, ahol találjuk a másikat, ahol találjuk egymást. Milyen Jézus iránti szeretet lenne az, ami tagadja az öltözőt? A valóságos embereket, a valóságos helyzeteket, amely csak zenéről, vagy természetről, vagy inspiráló történetekről, vagy csendről szeretne tudni. Kell. Kell a zene, kell a természet, kellenek az inspiráló történetek, kell az ige tanulmányozás, kell a csend. Ha így szeretnénk Jézust, ha elválasztjuk Jézust és a valóságot, akkor Eugene Peterson írja, gondolatokat és érzéseket, extázist és újdonságot fogunk szeretni, de nem Jézust. A gondolatainkat, az átéléseinket, a találkozásunkat Jézussal azt fogjuk szeretni, de nem Jézust magát. Ez pedig nem más, mondja ugyanő, mint bávány. Mert azt mondja, a bávány olyan Isten, amiből kisível, amiből minden, ami Isten nagyível, ki lett véve. Megmondja ez a bálvány, olyan Isten kisével, amiből minden, ami Isten nagyível ki lett véve, a személytelennél lett Isten, a kapcsolattalanított Isten. Egy olyan bálvány, akit használhatunk, akit magunk mellé állítunk, akivel a fantázia világban vagyunk együtt úgy, hogy nem kell szeretetet adni, valóságosan, konkrétan, és nem kell szeretetet elfogadni, valóságosan és konkrétan a másik embertől. Ezért, ha valaki meg akar élni, és ezért ahogy meg tudjuk élni az el nem múló szeretetet, az két dolgot jelent legalább. Személyességet és őszinteséget. Személyesség. Az öltözőbe betolakodó nehéz ember nem akadálya annak, hogy Jézust valóságosan szeressük, egyre jobban szeressük, hanem az eszköze. Mert a szeretet személyes. Ő képviseli a valóságot, amelyben élünk. Most gondolj így, az öltözőbe betolakodó ember, ez egy kép. Képviseli most számunkra a családunkat, a gyülekezeti testvéreinket, a házi csoporttagjainkat, a munkatársainkat, a főnökünket, a barátainkat, mindazokat, és már úgy is tudjuk, hogy kiről van szó, akik miatt azt szoktuk mondani magamba, hogy ha ez az ember nem lenne jelen az életembe, én sokkal jobb keresztjén lennék. Van ilyen? Ha ez az ember nem lenne ott, ahol van, ha nem ő lenne a házastársam, ha nem olyan lenne, mint amilyen, én sokkal jobb keresztjén lennék. Mert én fantasztikus keresztjén lennék, ha egyedül kéne élnem az életedet Rebekeként. Csak éppen keresztén nem lehetnék. Mennyi nyugalom, mennyi béke, mennyivel egyszerűbb lenne szolgálni és szeretni Jézust, nem? De ez menekülés a valóság elől, ami elől Jézus soha nem menekült. És ez most azt kérem, hogy gondolj erre az emberre, aki betolakodott az öltözőbe. Képzeld magad elé ezt a nehéz embert, vagy embereket. És képzeld magad elé Jézust. És képzelj el egy beszélgetést. Jézus is közted ennek az embernek a jelenlétében vagy róla. Mit mond Jézus? Igen, tudom, miatta nehéz engem szeretned. Igen, tudom, miatta nem tudsz engem igazán szeretni, megértem. Ezt mondja. Vagy őt vagy őket azért adtam az életedbe, hogy megtanuljál el nem múló szeretettel szeretni engem. Azáltal, hogy velem együtt és általam szereted azt, aki szerethetetlen. Mit mond nekünk Jézus? Ha engem szeretsz, mondja Jézus, szeresd azt a másik embert. Konkrétan, részletekbe menően, elhordozván, elszenvedvén a nehézségeit, kitartóan, újra és újra megbocsátva, szeresd őt, mert így szereted Jézust el nem múló szeretettel. Ez a személyes szeretet a keresztény lelkiség sajátja. Az emberi kapcsolatok rendezetlen voltában szeretni Jézust el nem múló szeretettel úgy, hogy szereted a másik embert. A második dolog személyesség, a másik az őszinteség. Az őszinteség alatt itt a jelen helyzet és a jelen körülményeinek az elismerését, a valóság magunkhoz ölelését értem. Mit jelent ez? Hogy nem valahol, valamikor, máskor kell szeretnem jobban Jézust, vagy menne ez, hanem itt és most. A jelen helyzetben, a jelen földrajzi helyzetben, mert itt élsz, a jelen családi helyzetben, mert az van, ami van, a jelen anyagi helyzetben, a jelen egészségügyi helyzetben. Mindez az, ahol egyre jobban tanulhatom szeretni Jézust el nem múló szeretettel. Mint Pál is ezt teszi, nem? Nem azt mondja, hogy ha bilincseket leszedné rólam most, Isten, még jobban tudnám őt szeretni. Erről nem beszél. Sőt, elmondja. Elmeri mondani, figyeljetek, én az evangélium követe bilincsben vagyok. Nem szégyellem, pedig hogy lehet egy győztes üzenetet bilincsben hirdetni? Elég visszás. Ez a valóság. Nem tagadom le a valóságot. Gondolj most arra, úgy, mint az előbb, ami neked az öltözőben, ebben a helyzetben nagyon nehéz. Akkor elmúltak az ünnepek, elmúlt az ünnep hangulata, elmúlt az ünnep által kínált pihenés. Még egy pár hetet kell várni, hogy újra elmenjél. Még egy pár hetet kell várni, hogy újra kikapcsolódj, hogy elmenjél síelni, vagy bármi, majd akkor majd lehet. De most, addig, ami itt van, vaskos, valós, mindennapok, poszkriptum. Mi ez a helyzet? Lehet egy bűn, amivel küzdködsz, lehet egy külső helyzet, körülmény, amit szégyelsz. Lehet belső gyengeség, lehet családi örökség. Képzeld magad elé ezt a helyzetet. Képzeld magad elé Jézust. És képzeld magad elé a beszélgetést. Vajon azt mondja Jézus, megértelek, hogy ebben a helyzetben vagy, ebben a helyzetben még én sem tudnék el nem múló szeretettel szeretni. Vagy azt mondja, megértelek a küzdelemben, abszolút melletted vagyok, és én azt munkálom, hogy ezt a helyzetet magadhoz ölelve egyre mélyebben szeress engem. Légy őszinte a valósággal kapcsolatban, és abban szeresd Jézust, azt közd össze ő vele. Az el nem múló szeretet Jézus és a valóság összekapcsolása személyességben és őszinteségben. És végül miért és hogyan lehetséges ez? A valóságos Jézus valóságos szeretete által. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, mondja Pál. Hát legyen a kegyelemé az utolsó szó. Mi a kegyelem? Mi a jó hír? Mi az örömhír? Számunkra, akik szembesülünk azzal, hogy mit jelent szeretni Jézust a valóságban. És az örömhír az, hogy Jézus is a valóságban szeretett és szeret minket. Mi ez? A valóságos Jézus, ami valóságunkba jön el. Ezt ünnepeltük karácsonykor, gondolj vissza. Postscriptum. A mi Istenünk egy olyan Isten, aki belép a mi világunk minden rendezetlen, kaotikus, bűnnel terhelt, konkrét valóságába. A mi Istenünk nem egy olyan Isten, aki kívül marad és tanácsokat ad. Mi Istenünk nem egy olyan Isten, aki kívül marad és valamiféle spirituális megoldást ad. A mi Istenünk egy olyan Isten, aki eljön közénk és belép abba a káoszba, amiben ez a világ velünk együtt éli az életét. Valóságosan a valóságba. A mi Istenünk Jézus járja Galilea és Judea koszos útjait. Mezit láb, poros a lába, mocskos, elfáradt. A mi Istenünk Jézus megérinti a leprást. a leprást, megáldja a gyerekeket, megáldja, megérinti őket. A mi Istenünk Jézus a nyálából sárt ken, a nyálából, meg a porból sárt készít, és rákeni a vakember szemére. Lehet ennél konkrétabb? Lehet ennél valóságosabb? Jézus belép a mi világunkba, a mi valóságunkba. Személyesen és őszintén szeret. A mi Istenünk nem embertelen. A mi Istenünk nem ember feletti, nem szuperspirituális. A mi Istenünk Jézus. Nem embertelen, nem a valóságtól elszakadt szeretetre hív minket. Nem általában szeretett bennünket, aki valóságosan jött el, ami valóságunkban szeret minket, konkrétan, részletekbe menően, minden embert a maga valóságában. Jézus nem a jó részedet szereti, amit te jónak tartasz. Jézus nem a látszaténedet szereti, amit te magad előtt tolsz, akár magadnak is. Jézus annyira valóságosan szeret, hogy még azzal együtt szeret bennünket, azzal a sötétséggel együtt, amit mi még csak be se vallunk magunknak, és el se ismerünk, még fel se ismertük, hogy bennünk van, és velünk van, és ilyenek vagyunk. Ezzel együtt szeret minket. Szeret minket az erősségeinkkel, szeret minket a tehetségünkkel, amit ő adott, szeret minket az elért eredményeinkkel, de szeret minket a gyengeségünkkel, szeret minket a képtelenségeinkkel, a tehetetlenségünkkel, a nyomorúságainkkal, szeret minket a hűségünkkel, és szeret bennünket még a hűtlenségünkkel együtt is. Konkrétan, valóságosan szeret minket. Ez a Jézus... Ez az a Jézus, aki az öltözőben jár. Nem a színpadon, mert lehajol és odafordul a nyomorultakhoz. Nem a remetelakban, mert vállalja a valóságos összeütközést a büszkékkel és a hatalmasokkal. Valóságosan szeret. Egy valóságos Isten, valóságos testben, emberi formában, valóságosan szeret. El nem múló szeretettel. Gyönyörű ez a kifejezés. Az el nem múló kifejezés eredeti jelentése halhatatlan szeretettel. Halhatatlan szeretettel szeressétek a mi Urunkat. Mi halhatatlan szeretettel szerethetjük azt, játszunk a szóval, aki halálos szeretettel szeretett bennünket. Aki halálos szeretettel szeret minket, azt szerethetjük mi halhatatlan el nem múló szeretettel. Ez a kegyelem. Ez a valóság, ez a személyesség, ez az őszinteség. Engem és téged szeretett a kereszten, egészen konkrétan abban a valóságban, aminek bűn a neve. És mit tesz a bűn? Elszemételnít minket és másokat. A bűn bebörtönöz minket önmagunkba. A bűn nem akarja engedni, hogy elismerjük a valóságot. Jézus felszabadít. Lépjünk ki, és ismerjük el. Ott vagyunk, ahol vagyunk. A bűn el akar repíteni a színpadra. A bűn be akar zárni a remetelakba. A bűn el akarja hitetni velünk, hogy itt és most, amiben én élek, és akikkel én élek, ott nem lehet így szeretni Jézust. De Jézus hatalmasabb, mint a bűn, mert megélte, mert bemutatta, mert halálában megtette értünk, hogy a valóságban személyesen és őszintén szeret. A bűn akar fogságban tartani, hogy továbbra is tagadd a valóságot. Jézus szeretete felszabadít, hogy elismerd, bilincsek között vagy. A bűn akarja elhitetni, hogy a szerethetetlen csak gyűlölni lehet. Jézus szeretete, mivel engem a szerethetetlen is szeret, felszabadít arra, hogy elismerjem, hogy a szerethetetlent vele szeretni lehet. Jézus halálos szeretettel szeretett minket, hogy mi is szabadok legyünk, és általa és benne szeressük a szerethetetlent, és elismerjük, megvalljuk őszintén a valóságot, amiben élünk. Amen. Imádkozunk. Cselekedd, Urunk, hogy szereteted valóban felszabadítson bennünket a teljes valóságra, a valóság elismerésére, a körülményeinket, a nehéz embereket tekintve is. Köszönjük az örömhírt, hogy az, ahogy te szerettél bennünket, az bennünket egész nagy bátorsággal ajándékoz meg, hogy magunkhoz öleljük az életet úgy, ahogy van, úgy, ahogy kaptuk tőled, és azzal együtt, amit rombolt abban, ebben a világban a bűn, és ezzel együtt azt is tudjuk, hogy mindent megváltottál, hogy bár itt ebben a valóságban élünk, és hívsz minket szeretetre egymás iránt és irántad, végső reménységet is adtál bennünk, nekünk, hogy ez a valóság nem marad ilyen. Így szeretnénk az életünket te eléd tárni, és kérni, hogy szent lelkeddel a következő órákban, napokban is munkáld bennünk azt, hogy te tőled való erővel szeretettel éljük meg az életet a maga mindennapiságában. Így imádkozunk, Urunk, nem csak saját körülményeinkért, helyzetünkért, általában, hanem azokért, akik nagyon konkrét terheket és nehézségeket hordoznak, gyászolókért, betegségeket hordozókért, légy jelen, mint vigasztaló, érkezz el, mint gyógyító, bölcsességet keresőkért, vezesd őket az élet útjára. Az életet te magadat, Jézus, keresőkért, hogy megismerhessenek téged. Így imádkozunk gyülekezetünk egységéért, hogy egyre jobban felismerjük, hogy a benned való közösség az ilyen öltözőszagú, és mégis, és éppen ezért valóságos. Taníts minket megbocsájtani, megbékélni, egymást szeretetben elhordozni, a gyengéket, a megfáradtakat, vagy éppen a lázadókat és tőled elsodródókat hozzád visszaszeretni, a büszkéket szerinted való szeretettel inteni és alázatra hívni. Imádkozunk, Urunk, nagyobb közösségünkért, városunkért, hazánkért. Ennek az évnek az elején, hiszen ez is a mi valóságunk, a teremtett világ valósága, a történelem valósága, a politika valósága, a gazdaság valósága. Nem akarunk erről megfeledkezni, hanem szeretnénk ebben is reménységgel és imádsággal lenni. Könyörgünk hát békességért, ott, ahol háború van, különösen Ukrajnáért. Könyörgünk megbékélésért, könyörgünk országunk vezetőiért, könyörgünk azért, hogy szülessen egyetértés, megbékélés ebben az országban. Elét hozzuk minden aggodalmunkat, kérdésünket, kételyünket, hogy vajon mi vár erre az országra, mi vár Európára, mi vár erre a világba ebben az évben. És azért imádkozunk, Urunk, hogy bármi is jöjjön, miközben tudjuk, hogy minden a te kezedben van, mi egyre növekvő szeretettel szerethessünk téged, Jézus. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.